Kedves testvérek, aki még nem tudná, szeretném bemutatni a vendégházaspárt, aki ma érkezett hozzánk. Ő Ambrus Anett, aki szolgálni fog, civilben hegedű művész, és nagyon szépen énekel, ezt mindjárt meg fogjátok hallani. És szeretném bemutatni még Szűcs Máté testvért, aki brácsa művész és tanár. Az ő szolgálatával kezdjük meg most ezt az alkalmat. Köszönjük. És köszönjük, hogy ilyen messziről eljöttetek, hiszen ők Kecskeméten laknak, és hol? Város földön, ez Kecskemét mellett van. Tehát jó messziről eljöttek, de örömmel és nagyon szívesen jöttek, úgyhogy nagyon örülünk nektek, hogy itt vagytok, és köszönjük szépen.
Sebastian Bachnak egy szólóművét fogom előadni a második Vatikánnak a lassú tételi szájában. Thank you.
Köszönjük szépen. Most pedig Anett megkérlek. Jó. Elmegyek én a közönség soraiba, majd maradjak itt.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Az elmúlt percekben érezhettétek, hogy a zene az milyen mélységébe tud hatolni az ember szívében, és ez a mai egész istentiszteleti alkalom így délelőtt egy zenés istentisztelet lesz. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen berészetek. Sok-sok éven át a kecskeméti körzetben, minden hónapban, vagy a karantén időszakban minden héten online zenés áhítatokat tartottam, amiben gyakran a családom is részt vett, és azt tapasztalom, hogy ez akkora áldásokat tartogat az ember számára, hiszen amikor az igét hallja az ember, és az egy odaillő zenével társul, akkor egészen mélyre tud menni a Jóisten üzenete, úgyhogy kívánom, hogy ebben a tapasztalatban legyen most részünk. Egy pár szóban bemutatkoznék nektek, hiszen elég messzire lakom ahhoz, hogy ne tudjátok, hogy ki és mi vagyok én és a családom. Zenész család vagyunk, ezt le sem tagadhatjuk, a kisfiunk is gitározik, de ő most úgy érezte, hogy most nem az a szombat van, amikor ő most éppen szolgálni szeretne, előfordul így mi velünk is. Alapvetően három részre tudnám osztani az életemet, aminek az egyik része a zene, azon belül a különböző hangszerek, illetve különösen szeretek énekelni, akár kórusban, akár egyedül. A másik része az életemnek az a családterápia, gyermeknevelési kérdésekkel és párterápiás problémákkal foglalkozunk egy-egy ilyen terápiás ülésen, de ahol a legtöbbet kamatoztatom ezt, az a cserkészet. Nem tudom, mennyire ismeritek a cserkészetet. 8 éve alapítottunk testvéremmel, 7-8 éve alapítottunk Kecskeméten egy adventista cserkész csapatot az akkori jó, szép, nagyszámú gyermekseregből. És hát 7 éves korukban kezdtem el, nekem fiú őrsöm volt, most már nagyobbak nálam, és nagyon szeretik a Jóistent, rengeteg keresztség született ezekből a hétről hétre való találkozásokból, mert ez, tudjátok, ez nem csak egy évi egyszer egy cserkésztábor, hanem mi minden héten, akár szombatról szombatra is külön ifjúsági istentiszteleteket tartunk a számukra, és nagyon áldásos mindannyiunk számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egytől fakad mind a három szolgálat az életemben, és a családommal mindannyian úgy gondoljuk, hogy amire elhívott bennünket az Úr, azt teljes erővel próbáljuk képviselni. A mai alkalommal egy közös gondolkodásra hívnálak benneteket. Ahogy készültem és terelgette az Úr a mai alkalmat, egy picit nehezebb témát hoztam, de azt érzem, hogy muszáj erről beszéljünk, mert nagyon-nagyon aktuális. Ahogy szemlélem a világot magunk körül, nem tudok elmenni amellett, hogy egyszerűen háborúdul körülöttünk. Próbáljuk mi ezt békével és mosollyal hordozni, de ma már ez szinte letagadhatatlan tény. Mint fizikailag is háborúdul, akár a szomszédos országunkban is, ahol az emberi áldozatok száma már inkább csak erőviszonyítási adatként használatos. Vagy háborúdul gazdasági értelemben, ahol a gazdag ember az még gazdagabbá válik, a szegény pedig még szegényebbé. Napnál világosabb az igazságtalanság, de valahogy megszoktuk, nem? Így működik ez a világ. Háborúban politikai világnézetek között is. Ez most különösen aktuális, harcolnak egymással, hogy mi az igazság, mi a valóság, mi a valódi bölcsességnek a világnézete, de azért mégiscsak azt látjuk, hogyha a saját érdekeik úgy kívánják, akkor semmi sem szent, tehát ez nem tud hiteles lenni a szemünkben. De jöjjünk egy kicsit közelebb. Harc túl a saját életünkben is. Nem igaz? Hogyha a gyermekemet nézem, harcdul az iskolákban. Minden nap be kell menni, egész napot ülni egy padba, miközben szaladgálnának a gyerekek, és valójában nincs is idő személy szerint foglalkozni ezekkel a gyerekekkel. Egy személytelen dolog, ahol nagyon sok a követelmény, de a munkahelyeken ugyanez a helyzet. Főleg hívő emberként mennyire nehéz megállnunk egy világi munkahelyen, ahol a legtöbb fontos döntés kint a cigarettázás közben dől el. Annyi hívő testvért hallok, hogy kint kávéznak, dohányoznak a munkatársak, miközben ő lelkiismerettel bent folytatja a munkáját, és kimarad azokból a fontos döntésekből, ami pedig hát fontos lenne, hogy benne legyen ő is. De háborúdul a családjainkban is. Nagyon szomorúan látom a terápiák során, hogy mennyi küzdelemmel terhelte a családi élet. Tudjátok, testvérek, annyira fárasztó ebben az elképesztően sok információval elárasztó világban élni, hogy azt látom, hogy már nem jut erő az otthoni életre. Amikor hazamegy az ember, akkor már inkább megpihenne egy kicsit. Pedig még akkor jön a háztartás, és hát az emberi kapcsolataink. A számunkra legdrágább emberekkel a szeretet kapcsolat ápolása. Vajon mennyi erőnk jut még erre? Háborúdul a szívünkben, testvérek. Én magam is tapasztalom, de ezt látom magam körül is. Milyen ember lettem az évek alatt? Amikor gyermekként elképzeltem, hogy milyen felnőtt leszek, nem egészen erre gondoltam. Sokszor csalódok magamban. Vajon miért viselem ilyen nehezen az életnek a gondjait? Miért visel meg annyira, hogyha valaki kritizál, vagy valaki másképpen gondolkozik? Miért? Annyi miért van bennem? Hiszen ismerem az Urat. Már a családom is generációkon át az Urat követte. Hogy lehet? Hogy lehet, hogy nem az az ember vagyok, aki a Bibliában erről beszél, hogy örüljetek az Úrban mindenkor? Keressük ki az aranyszövegünket a mai alkalomra, ami Péter apostolnak első közönséges levelében az 5. fejezetben van. Tehát Péter apostol első levelének 5. fejezetében a 8-tól 11-es szakaszokat olvasom. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni. Ővé a dicsőség és a hatalom, örökké, örökkön örökké. Amen. Csodálatos ígéret, hál' Istennek a Biblia mindig úgy íródik, hogy bár szembeállít bennünket a valósággal, soha nem takarja el, de mindig egy reménységet kínál mellé. Viszont a sátán, mint ordító oroszlán, annyira látom, ahogy dolgozik a világban, és az én életemben is nem tudom kikerülni. Higgyétek el, testvérek, mindent megteszek, hogy teljesen elkülönüljek minden világi dologtól, és egyszerűen nem lehet. Nem tudom, hogy lehetséges. Talán csak a belső szobában azok az áldott pillanatok a Jóistennel kettesben. De a Jóisten azt mondta, hogy nem fog bennünket kivenni. Így kell megállnunk, és járjuk körbe gondolatban, hogy miért van ez így. A következő zene, amit hoztam nektek, én azt hiszem, hogy erre már eleve egy választ ad a szövegében. Mélyüljetek el az előző gondolatokban.
Te elhagytad a trónt, az áldott égi hont, hogy nékem is visszahoz a fényt. Értem, mindent elhagytál, szörnyű sorsot vállaltál, halleluja, száll hozzád ajkamról. Hála néked, Jézusom, énekem már csak néked szól. Légy áldva hát, te hű bárány, értem mennyit áldoztál, örök hála hozzád száll. Hála néked, Jézusom, énekem már csak néked szól. Légy áldva hát, te hű bárány, értem mennyit áldoztál, örök hála hozzád száll. Most békét leltem én itt a Golgota hegyén, de sírok, mert értem, hajtál meg. Uram, én nem érdemlem, amit tettél érettem, fogadd tőlem a teljes életem. Kérlek, fogadd hozzád méltó életet, segítsélem most a beled. Légy áldva hát, te hű bárány, értem annyit áldoztál, örök hála hozzád száll. Örök hála hozzád száll. Halleluja, glória.
A Golgota. Ez az a hely, ahol nagyon-nagyon sokat kell időznünk, testvérek. Ez a hely Krisztus értünk hozott áldozatának a helye. Ez a hely a biztonságunknak a helye. A mi kereszténységünknek és hitvallásunknak a lényege. Mi lett volna, hogyha Krisztus nem tette volna meg ezt az áldozatot értünk? Mi értelme lenne nélkül az életünknek, az én életemnek? Milyen gondolkodásom lenne? Milyen céljaim lennének? Erre nem olyan nehéz választ találni, hiszen rengeteg ember éli Isten nélkül az életét körülöttünk. Olyan világban élünk, ahol sztárok vannak. Belelátunk az életük legkisebb részleteibe is, és annyira szomorúan látom, hogy a fiatalok ezt tartják példaképüknek, hogy ó, bárcsak, én is ilyen életet élhetnék, ami igazi szabadság. Érezzük a macska karmot eszó körül, hogy szabadság. Járjuk körül. Annyi ember van, akit nem akadályoz semmi abban, hogy betöltsék a vágyaikat. Van elég pénzük, van elég hatalmuk, azt tehetnek, amit akarnak. És ha megnézzük az életüket, mit látunk rajtuk? Persze senkinek a szívébe nem tudunk belelátni, de a gyümölcseik, az életük gyümölcse az egész másról beszél. Azt látom, hogy rengetegen lesznek ezekben a körökben öngyilkosok, torzulnak el egészen a szemünk láttára az évek alatt. Ilyen-olyan függőségekbe keverednek, amik aztán gyakran az életükbe is kerülnek. Szenvednek ebben a nagy szabadságban, amit sátán kínált föl számukra. Sátán csak használja őket azért, hogy minél több embert elhitessenek. Milyen érdekes, nem, hogy a legtöbb ember erre vágyik, erre a szabadságra. Bárcsak ne kellene szót fogadnom. Bárcsak ne kellene úgy tennem, ahogy illik, ahogy kell. Menjünk tovább, ahogy Isten kéri tőlünk. Mint hogyha nem ez volna a valódi szabadság. És azt látom, testvérek, hogy nem vesszük föl az életünknek a felelősségét. Azt veszem észre, hogy elkezdjük mindig egymást hibáztatni. Hogyha ő nem tette volna ezt velem, akkor én nem reagálok így. Ha ő nem viselkedett volna velem így, ha nem így beszélt volna velem, ha ő nem lenne itt, akkor én nem így reagáltam volna. Mennyire ősi gondolkodás ez, nem? Az asszony, akit mellém adtál, ha ő nem lett volna. Vagy a kígyó. De menjünk tovább. Istenem, te, hogyha nem teremtettél volna meg. Nem? Azt látom, hogy olyan világban élünk, hogy az emberek bármilyen korosztályban, de nem vállalnak felelősséget a saját életükért. Mindenre megvan a magyarázat, hogy miért hibáztam, miért hoztam rossz döntést, vagy hirtelen miért reagáltam úgy, ahogy valójában én szégyellem. Mennyire tudod elfogadni a körülötted lévő eseményeket? Mennyire tudod elfogadni azt a világot, amit Isten adott számodra? Mikor növünk föl végre? Mikor tudunk végre felelősséget vállalni a saját életünkért? A délutáni beszélgetésünkön ezt részletesebben ki fogjuk bontani. Vajon, ha a szívemben levő rejtett bűn nem derül ki, nem válik nyilvánvalóvá, akkor az nem is bűn? Vajon azok az események és körülmények a hibásak, ami miatt én rosszul reagálok? Nagyon-nagyon tetszik Jakab apostolnak a szemlélete erről. Keressük ki Jakab apostolnak első levelének első pár versét, ami egészen pozitív irányba tudja fordítani ezt a gondolatot, ahol mi most éppen elidőzünk. Ezt mondja Jakab apostol első levelének második verse. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Nagyon szeretem ezt a gondolkodást. Mikor fordult veled elő utoljára, hogyha valaki megbántott, vagy összezőrentél valakivel, akkor oda mentél, hogy testvérem, annyira köszönöm neked. Olyan jó, mert végre kiderült, hogy milyen rejtett dolgok vannak bennem még, amiről nem tudtam, és végre tudom, hogy miért kell majd a Jóistenhez könyörögnöm. És a következő időszakban erről lesz szó az életemben. Neked köszönhetem, hogy ez kiderült. Ez elválasztott volna Istentől. Köszönöm. Nagyon jó. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Kitartás. Mikor volt utoljára, mikor azt mondtad, én ezt nem csinálom tovább? Nem, nem bírom. Túl nehéz. Túl sok áldozattal jár, túl sok támadással jár. Bizonyára ti is tapasztaltátok már azt, hogyha a Jóisten szolgálatába elkezdesz dolgozni és aktívan működni, akkor a sátán észrevesz, és elkezd minden irányból támadni. Szeretném, hogyha ezt az igét a szívünk mélyére vésnénk, hogy kitartás. Nem olyan világban élünk, amikor divatos kitartónak lenni. És az Úrnak a szolgálatában legyünk nagyon kitartóak, hogyha láttad, hogy milyen áldásokkal jár. Ha látod, hogy jó, jó hírű, fedhetetlen ez a dolog, ez a szolgálat. Igen, fárasztó. Nagyon-nagyon fárasztó. Sőt, támadásokkal jár. Akár még nézeteltérésekkel is jár. Még lehet, hogy testvéri közösségen belül is. De legyünk kitartóak, mert végeredményben ez Isten művét is építi, de engem is épít. Engem is felkészít az Úrra való találkozásra. Így folytatja a negyedik versben, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Érzitek ezt a folyamatot? Történik a baj, kiderül, hogy sajnos gond van a szívembe. De hálás vagyok érte, mert kiderült, milyen jó. Kitartó leszek, mert nem törődöm ebbe bele. A jó Istennel ezen fogunk dolgozni, és cselekedem azt, ami jó. Egyszerűen azért, mert jó. Akkor is, ha nehéz. És ez fog bennünket fölkészíteni a jó Istennel való találkozásra. Ez az a folyamat. Milyen egyszerű, nem? Mikor jártál utoljára a Golgotánál? Mert az az a hely, ahova el tudjuk vinni ezeket a problémákat, amik kiderültek, hála Istennek. A következő ének előtt egy Ellen White idézetet hoztam, Jézus élete című könyv húsvéti látogatás fejezetéből. Jól tennénk, ha minden nap egy órát töltenénk azzal, hogy Jézus életéről elmélkedünk. Vegyük át pontról pontra. Képzeljük el minden jelenetet, főként a legvégsőket. Ha így időzünk, értünk hozott nagy áldozatánál, egyre jobban bízunk majd üdvözítőnkben. Szeretetünk elmélyül, és lelke egyre mélyebben hat át bennünket. Ha üdvözölni akarunk, meg kell tanulnunk a kereszt lábánál a bűnbánat és az alázat leckéjét. A következőjének ebben a golgotai pillanatban mélyít el most bennünket.
Csend van bennem, és emlékezem, képe a múltnak én megjelen. Vétket látok, s gondozó kezet, szennyből a sárból mint kivezet. Miért szeret Isten, miért szeret még? Hogy lehet, miért nem, mondja ki elég. Féltő karja újra tele, áttört kezéhez szívem közel. Csend van bennem, és emlékezem, mi sok ajándék, nagy kegyelem. Mi sok áldás, mi sok türelem, kísérte végig az életem. Miért szeret Isten, miért szeret még? Hogy lehet, miért nem, mondja ki elég. Féltő karja újra tölel, áttört kezé. Szívem közel. Csend van bennem, és emlékezem, sokszor volt könnyes mindkét szemem. Oly sok bánat, fájdalom is ért, hozzáfutottam irgalomért. Miért szeret Isten, miért szeret még? Hogy lehet, miért nem, mondja ki elég. Féltő karja újra talál, áttört kezéhez szívem közel. Csend van bennem, és emlékezem, hála dicséret él szívemen, hogy köszönjem múltat és jelent, holnapom védő őrző kezet. Miért szeret Isten, miért szeret még? Hogy lehet, miért nem, mondja ki elég. Féltő karja újra tölel,
közel. Idézzünk minél többet a Golgotán, a megváltónk lábánál, hogy eljussunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ez az a hely, ahol felnőtté tudunk válni, és felelősséget tudunk vállalni a saját életünkért. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ides tova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele. Az embernek álnoksága által, a tévegés ravasságához való csalátság által. Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevelkedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Akiből az egész test szép renddel egyberakván és egybeszerkesztvén, az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal, teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. A Golgota az a hely, ahol ki tudja munkálni bennünk egyénileg, és bennünk közösségileg ezt az Úr. Mennyire óriási a különbség, hogyha a Golgotáról nézünk szét. Csak ott láthatjuk meg a valóságot. Amit a világ mutatni akar nekünk, az nem a valóság. Az az elaltatás, meg a figyelemelterelés. A Golgotán nézzünk szét. Onnan is látjuk, hogy dúl a harc a világban, de valójában nem a pénzért, és nem a hatalomért, hanem a lelkekért. Te milyen szerepet vállalsz ebben a harcban? Belehelyezkedsz ebbe a világba, elfogadott törvényszerűségét, vagy nem? Én nem ezt olvastam a Bibliából. Engem nem erre hívott el az Úr. Istennek talán nincsen elég pénze, hogy támogasson téged, hogyha úgy látja jónak. Isten talán tévedett, amikor ezt az életet adta neked, ezt a családot, ezt a gyülekezetet, ezt a munkahelyet. Vagy elrontotta, amikor a személyiségedet formálta. Talán olyan helyzetbe hozott téged, ami valójában megoldhatatlan. Tudjuk a választ, de hogy is. Hagyjunk föl végre az ilyen gondolatokkal. Nem az a baj, hogyha elrepül egy madár a fejünk fölött, ismerjük. Csak ne rakjon fészket. Oly sokszor látom, hogy ezen időzünk. Ha ez lett volna, nem történik ez. Ha úgy lett volna, nem lett volna ez. De ez van, testvérek. Először is minden terápiának az alapja, hogy amikor felfogjuk a valóságot, amiben vagyunk, tudomásul vesszük, és elfogadjuk. Nem pedig mentséget keresünk rá. Persze a folyamatokat jó látni, hogy mi vezetett ide. De a jövőben az segít, hogyha elfogadjuk, és oda megyünk a Golgotához. Isten fia olyan utat választ mindannyiunk számára, ami a legrövidebb út ő hozzá. Hogyha lenne olyan lehetőségünk, hogy beleláthatnánk, hogy milyen utaink is lehetnének, ami végén majd a Jóisten vár bennünket, akkor higgyétek el, testvérek, mi is ezt választanánk. Amit kaptunk, ezzel a személyiséggel, ezekkel a hozott vagy szerzett bűnökkel, ezzel a gyülekezettel, ezzel az egyházzal, ezzel a várossal, nem véletlenül helyezett ide az Úr. Isten már kinyilatkoztatta magát neked, azért vagy itt. A világ is kezdi kinyilatkoztatni magát, kezdi kimutatni a foga fehérjét, akinek van szeme, az látja. De te kinek hiszel? Kire nézel és kit szemlélsz? Hol időzöl a legtöbbet gondolatban? Mert az az Istened, ahol a legtöbbet időzöl gondolatban. Kire bízod az életed? Bájtestvénő ezt mondja a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvében. Krisztus azt kívánja, hogy vonzónak tüntessék fel szolgálatát, amint valójában az is. A lemondást és a titkos szívpróbákat reményteljes megváltónk előtt tárjuk fel. Hagyjuk terheinket a keresztlábánál, és Isten szeretetének örvendezve folytassuk utunkat, hiszen ő előbb szeretett minket. Az emberek talán sohasem tudják, mi folyik lelkünk és Isten között. A lélek, a szívünkben elvégzett munkája mégis nyilvánvaló lesz, hiszen aki titkon néz, megfizet nyilván majd. Ő kíséri az életedet, sőt, ő kíséri a fele barátod életét is. Aki melletted ül, annak az életét is ő kíséri, vagy a szomszédodét, vagy a haragosodét. Isten kíséri az életünket. Egy hittestvérem egyszer azt mondta, hogy valójában annyira szereted Istent, amennyire a tőled legtávolabb álló ember tudod szeretni. Gondolkozzunk el ezen, hiszen az az ige ránk is vonatkozik, hogy bizony mondom nétek, amennyiben megcselekedtétek egyel is az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. És ez nem csak a jó cselekedetekre vonatkozik meg a segítségre, hanem minden cselekedetre. A tőlem legtávolabb álló testvéremet is tudom a Golgotáról nézni. Tudom azt nézni, hogy az ő harca, az ő élete, az ő küzdelme, aminek valami folytán én is részese vagyok és bánt. Együtt küzdünk, de remélem mindketten ott leszünk a végén. Úgy kellene megküzdenünk ezeket a nehézségeket, hogy egymást ott találjuk majd a végén. Ezzel a féltő szeretettel kell mindannyiunkra nézni. Vannak igazán nehéz helyzetek az életben, de ezek Jakab apostol szerint is arra valók, hogy ismét visszamenj Istenedhez könyörögni. Hogy ismét emlékezetedbe jusson az ő hatalma. Nem elég nekünk a régebbi tapasztalat, erről beszéltünk szombatiskolán is. Állítsunk emlékoszlopokat. De ezek az emlékoszlopok nem jó, hogyha porosak. Legyenek múlt heti és tegnapi emlékoszlopaink is. Minden nap aktívan töltsük a jó Istennel a gondolatainkat, és kérjük segítségét a küzdelmeinkben. A jó hír az az, hogy ő alig várja, hogy hozzáfordulj. Szemrehányás nélkül várja, hogy oda menjél és segítséget kérje. És ezernyi áldást tartogat a számodra, amiket csak kérned kell. Ehhez viszont az alázat elkerülhetetlen, mert a Golgotára csak az tud eljutni, aki önmagát megtagadja. Sajnos könnyebb út nincsen. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ez az odavezető úton történik meg. És ekkor tudjuk elvenni Isten kezéből azt, amit kapunk. Elfogadva azt, hogy ez a legeslegjobb lehetőségem arra, hogy vele töltsen majd az örökké valóságot. A Golgotán van az én igazi értékem, és a haragosom igazi értéke is ott van a Golgotán. Ott van a valódi hatalom is, aki mindent kézben tart. És én ott lehetek vele. Micsoda kiváltság ez, testvérek, nem? Sok minden csak a Golgotáról látható. És Isten azt kéri, hogy ezt a szemüveget hordjuk a hétköznapjainkban is. A következő ének, amit hoztam, a jó Istennek a jelleméről szól.
Jézus,
szent báránya, amerre jársz lépted nyomán, halál helyén élettámad, mert a rabságban te vagy a szabadság, a betegségben te vagy a gyógyulás, a hamisságban te vagy az igazság, és a gyűlöletben te vagy a megbocsátás. Jézus, Isten szent báránya, itt vagyok, kenj most meg szentségednek olajával, mert az ínségben te vagy a gazdagság, a sötétségben te vagy a világosság, a csükkedésben te vagy a reménysugár, és a szomjúságban te vagy a bővízű forrás. Jézus, Isten szent báránya, hó fehér ruhádról tisztaság erő árad.
Álljunk föl egy közös imádságra. Mindenható, megváltó jó atyánk, hálás a szívünk az értünk hozott áldozatodért. Hálás a szívünk azért, hogy te minden nap hívsz bennünket. Akárhonnan érkezünk, te tárt karokkal hívsz és vársz bennünket. Köszönjük az eddigi tapasztalatokat te veled, annyiszor megmentettél már. Lehetetlen, kilátástalan helyzetben te csodálatos utat mutattál és megszabadítottál. Békés időket adtál, amikor összegyűjthettük az erőnket. És jöttek az újabb kihívások, mikor megint kiderült, hogy még van fogyatkozásunk. Jó Istenünk, köszönjük, hogy te mindig emlékeztetsz bennünket a tőled való függésünkre. Köszönjük, hogy te felébresztesz bennünket minden nap, és egy új esélyt adsz arra, hogy együtt járjunk te veled. Olyan csodálatos, hogy te bevonsz bennünket a megváltási tervbe. Olyan csodálatos, hogy munkatársaidnak tartasz bennünket. De jó Istenünk, a mi szívünk is olyan nehéz munkaterület néha. Adj nekünk alázatot, hogy el tudjuk venni a kezedből, amit nekünk szánsz. Adj nekünk bátorságot szembenézni magunkkal. És adj nekünk terhelhetőséget, hogy ennek ellenére kitartsunk, addig, amíg vissza nem jössz. Köszönjük, hogy te mindent megmutattál nekünk Bibliádon keresztül, hogy nem hagysz bennünket kérdések között, sötétségben, reménytelenül. Most kérünk, add nekünk különleges erődet, hogy neki feszüljünk a szívünkkel való szembenézésünkkel, hogy el tudjuk fogadni, amit kaptunk tőled, és a kitartóak legyünk ebben a munkában, amit nekünk szánsz. Köszönöm neked a reménységet, hogy te ott vársz, és magad mellé ültetsz, és egy örökké valóságon át együtt lehetünk szeretteinkkel, és te veled. Köszönjük, hogy a Golgotán várt bennünket, és kérlek, hívjál minden nap. A te drága szent áldozatodért kérhetjük ezt. Amen.
Foglaljunk helyet.